Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A sokat emlegetett longevity-ről, az öregedési stratégiáról lesz szó. Hogyan inflálódik el a longevity kifejezés, és vajon hogyan készülhetünk fel a hosszú, egészséges életre? Miben segít, ha ismerjük a géntérképünket, és honnan tudjuk, hogy milyen géntesztet érdemes elvégeznünk? Dr. Nagy Gyula Richárddal, a Semmelweis Egyetem habilitált egyetemi docensével, az Intelligenetik ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
A longevity egy kicsit elvesztette, prémium jellegét, mondjuk így. Tehát, hogy az, hogy már ennyire beszélünk róla, meg most már mindenféle szolgáltatás van a longevity jegyében, ez nem feltétlen tesz jót az öregedési stratégiáknak. Szerinted mikor fogunk érdemben jól beszélgetni az öregedésről?
Teljesen jogos, hogy óvatosan kell bánnunk ezekkel a kifejezésekkel, mert ez egy viszonylag azért új dolog, de már azért mégse annyira új, tehát az orvostudományban, amit azt gondolunk, hogy új, azzal már sok 10 éve akár, vagy még hosszabb ideje foglalkozunk, de persze ez itt van velünk, meg szerintem egyre több szerepet fog kapni. Ahogy beszélgettük is itt az adás előtt, pontosan ez egy fontos kérdés, hogy mennyire lesz ez valamilyen luxus termék, vagy valamilyen csak nagyon kevesek számára elérhető dolog, vagy mennyire szeretnénk mi inkább azt, mint amennyire mi inkább azt szeretnénk, vagy inkább ezt pártolom én, hogy minél több ember számára ez egy elérhető dolog legyen, vagyis legalábbis, hogy tudatosan kezdjünk el gondolkozni erről az egészről. Tehát a longevity az nem feltétlenül csak azt kell, hogy jelentse, hogy mi sok évig, vagy nagyon hosszú ideig szeretnénk élni, hanem lehetőség szerint egészségesen szeretnénk hosszú ideig élni, mert annak nem biztos, hogy olyan sok teteje van, hogy jó sok betegség évet gyűjtsünk magunknak az életünk második felében, és nem biztos, hogy az lenne a cél. Inkább az, hogy az élethosszunkat kimaximalizáljuk úgy, hogy minél több legyen az egészségben eltöltött életévek száma, és a lehetőség szerint a végén nagyon kevés legyen, ami valahogy a betegségekkel kapcsolódik. És egyébként, hogy miért talán ennek az időszaknak a témája ez, hogyha belegondolunk abba, hogy az emberiséget, mik voltak azok a betegségek, amik elvitték, vagy mi az, ami a halálukat okozta, ez mondjuk azért egy 150-200 évvel ezelőtt még az volt, hogy valaki harcolt, meg lekaszabolták egy csatában, meg elvitte valamilyen fertőző betegség. És nem is nagyon voltak olyan problémák, amikkel ma találkozunk már, mert ugye azért már a 20. század az talán mondhatjuk azt is, hogy az orvostudomány, legalábbis a gyógyító orvostudománynak egy nagy vívmánya az antibiotikumoknak a felfedezése volt, és ezáltal azért a fertőző betegségekkel kapcsolatosan egész jól kezdtünk el állni, ahhoz képest, mint ami azelőtt az időszak előtt volt. És most, ami így a 21. században jellemző, vagy ami ilyen betegségekkel mi majd találkozunk az életünk végén, vagy amiben majd meghalunk, azok igazándiból ilyen krónikus, senyvesztő betegségek. Mert hogyha belegondolsz, akkor mik azok a betegségek, amikben ma a legtöbb ember meghal, hogyha tényleg csak a statisztikákat nézzük, hát első helyen állnak a szívérrendszeri megbetegedések, a daganatos megbetegedések, a különböző krónikus légúti fertőzések, a cukorbetegség, meg az Alzheimer-kor. Tehát, hogy ezek lesznek azok a problémák, amelyekkel valószínűleg majd az életünk végén nagy eséllyel találkozni fogunk. És akkor, hogy hogyan öregedjünk meg egészségesen, vagy hogyan...
Hát ezekről nem beszéltek nagyon a 19. században, igaz?
Mert hogy nem is nagyon értek el idáig, tehát hogy hamarabb meghaltak. Tehát, hogy akár egy erőszakos halál nem bent, tehát akár egy csatározás során, vagy egy párbajban, vagy akár egy fertőző betegség, az sokkal hamarabb, mondjuk az, hogyha mondjuk 100 év az élettartamunk, akkor az első 50 évben a fertőző betegségek, vagy a különböző ilyen erőszakos halálnemek, vagy bármi, akár egy háború, az hamarabb okozta az adott illető halálát, mint ahogy elérkezett volna azokhoz a krónikus betegségekhez, mint ami mondjuk a szívérrendszeri betegségek, vagy a daganatok.
Akkor jól értem, hogy az a vágy, hogy sokáig jól éljünk, az a modern ember luxusa?
Hát valószínűleg régen is szerettek volna sokáig és hosszú ideig élni, csak más kérdés az, hogy akkor mennyit gondoltak a maximális életéveknek a számának, meg hogy a életévek számának, meg hogy ma a mai tudásunk szerint mi az, amire gondolunk, hogy körülbelül meddig kellene úgy élnünk, vagy hogy mi az, amit ki tudnánk hozni a jelenlegi egészségügyi rendszer ismeretében, a jelenlegi tudásunk ismeretében, hogy meddig lehetne körülbelül eljutni, vagy hogy hogyan lehetne az életéveinket tényleg egészségben maximalizálni a jelen tudásunk szerint. Tehát, hogyha most beszélgetünk arról egy bármilyen társaságban, hogy mondjuk mi hogyan öregedjünk meg egészségesen, vagy hogy ki milyen tanácsokat ad, akkor ami rendszeresen jelentkezik, az az, hogy hát mozogjunk sokat, vagy mozogjunk eleget, vagy táplálkozzunk egészségesen, vagy tanuljuk megszeretni az alvást, ez például nagyon fontos, vagy kerüljük a krónikus stresszt, és akkor hát utoljára, meg nem utolsó sorban, meg járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra. Tehát, hogy ugye ezek általában olyan javaslatok, amiket ugye egymásnak teszünk, ami a legtöbb olyan beszélgetésben, amikor az felmerül, hogy hogyan éljünk egészségesen, vagy hogyan öregedjünk meg egészségesen, akkor előbb-utóbb majd ezekkel a tanácsokkal találkozunk. Csak hogy ugye az a kérdés, hogy tehát amit ez alapján mindenképpen akarunk csinálni, az, hogy egyrészt valamit előre akarunk jelezni, tehát hogy lehet-e valami bajom, meg hogyha előre tudom jelezni, akkor meg akarom előzni. Mert hogy ugye abban valószínűleg egyetérthetünk, hogy egy betegséget sokkal jobb megelőzni, mint utána majd gyógyítani, vagy megpróbálni meggyógyítani.
Hát csak addig nem gondolunk rá, amíg nincsenek tüneteink.
Így van, és hogy arra kell most figyelnünk, hogy szokták mondani, hogy a baj előtt egy perccel még nem volt baj, tehát hogy ugye azért ez azért jó, hogyha eszünkbe véssük, hogy csak azért, mert most nincs baj, az nem azt jelenti, hogy most akkor egy holnap után se lesz. Tehát hogy ezt érdemes a jelen tudásunk szerint átgondolni, hogy az előrejelzés annak milyen fontos szerepe van, vagy hogy mennyire fontos szerepe lesz napjainkban.
És itt akkor, hogyha a genetika.
Hát igen, pontosan, mert hogyha vele gondolsz, akkor ezek mind jó tanácsok, és akkor mindenkinek van egy saját tapasztalata, és akkor én azt mondom, hogy hát gyerekek, hát figyeljetek oda, én például minden nap úgy kezdem a reggelt, hogy egy fél liter tejet szoktam meginni, mert az nagyon egészséges nekem, de nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira jó tanács lesz, akinek esetleg laktózintoleranciája van. Igen. Vagy hogy én spinning biciklire szeretek ülni, az nagyon egészséges, de van, aki futni szeret, van, aki meg úszni, van, aki meg egy teljesen másik sportágat szeret, ami ugyanúgy hasznos lehet a számára. Vagy hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de melyikre a sok száz vizsgálat közül? Tehát, hogy ami biztos, hogy ezeket a javaslatokat majd valamilyen módon személyre kell szabni, tehát, hogy ne csak általános javaslatok legyenek, mert hogyha ezeket a taktikai lépéseket, amit ajánlunk egymásnak a táplálkozással, a mozgással, a szűrővizsgálatokkal, vagy bármi mással kapcsolatban, hogyha ezt így ész nélkül, mindenféle koncepció nélkül elkezdjük csinálni, akkor garantált a kudarc. Tehát akkor biztos nem lesz majd a végén belőle valamilyen hasznos dolog. Tehát, hogy ami fontos, hogy valamilyen módon személyre akarjuk szabni ezeket a javaslatokat, na meg persze, és ami itt szintén egy fontos elem, hogy ez a mi aktív részvételünket igényli. Tehát, hogy a páciensnek, vagy nekünk az aktív részvételünkkel, és azért mondom most már ezt a szót, hogy páciens, mert oda akartam kiugadni, hogy a modern medicinának egy 4P betűvel jellemezhető tulajdonsága van, ami a predikció, vagyis az előrejelzés, a prevenció, vagyis a megelőzés, a personalizáció, vagyis a személyre szabás, és utoljára, de nem utolsó sorban, hogy ez a participációval, vagyis a páciens aktív részvételével kell, hogy történjen. És akkor, hogyha ezek megvannak, akkor azt mondhatjuk, hogy ez alapján egy jópofa öregedési stratégiát tudunk kialakítani, de akkor mégis mi legyen ennek az alapja, ez a nagyon jó kérdés, amit itt elkezdtünk itt beszélgetni, mert hogy ahhoz, hogy azt megértsük, hogy ennek az egész koncepciónak mi lenne a legjobb alapja, ahhoz meg kellene értenünk azt, hogy hogyan is fog kialakulni egy betegség. Mert hogy úgy alakul ki egy betegség, hogy mondjuk, hogyha van annak valamilyen genetikai háttere, akkor hát az már megvan a születésünkkor, tehát azt az édesanyánktól, édesapánktól megkaptuk, ott van a genetikai állományunkban benne. Csak nem biztos, hogy az még manifesztálódott. Uh-huh. Tehát, hogy van valamilyen genetikai hajlamunk. A betegségnek lesz majd egy biológiai kezdete, amikor elindul. Egy idő után a betegség majd okoz valamilyen tüneteket, amit az orvos felismer, vagy panaszokat, ami zavar minket, és emiatt mi elmegyünk az orvoshoz. És akkor az orvos az alapján fog minket meggyógyítani, hogy milyen panaszaink, meg milyen tüneteink vannak, tehát mi az, amit mondunk neki, hogy ez rossz, meg mi az, amit lát rajtunk. És akkor ez az gyógyító vagy a hagyományos orvoslás. Tehát, hogy ez abból indul ki, hogy hogyan nézünk ki, mi az a betegségkép, amit lát. Most ez nagyon jól működik a gyakori betegségeknél, de egyre gyengébben működik a ritkább problémáknál, vagy hogyha nem olyan típusosak a panaszok meg a tünetek, amiket mondunk. Magyarul tehát, hogy ez a hagyományos vagy a gyógyító típusú orvoslás, az nagy mértékben fog függni az orvos személyétől, tehát hogy ő mennyire okos, ő mennyire látja át jól, ő mennyire tudja összerakni ezeket a kis mozaikokat, és mennyire jól tud felállítani egy diagnózist. És az alapján persze majd egy terápiát.
Ebben lesz nagy szerepe az adatnak, gondolom.
Hát, és az orvosnak ugye akkor van könnyebb dolga, hogyha egy gyakori problémával találkozik. Uh-huh. Tehát, hogyha egy gyakori betegségről van szó, ami egy típusos megjelenésű képpel rendelkezik, akkor ez viszonylag könnyebben megy, és minél több fajta, vagy minél szertágazóbb, vagy minél ritkább problémáról van szó, annál kevésbé fogja tudni jól összerakni a képet. És hogyha ezt veszük, akkor ez a hagyományos orvoslás, ugye a gyógyító orvoslás, ez az orvostudománynak az egyik része. De hogy mit csináljunk akkor, amikor ritkább problémáink vannak, vagy mit csináljunk akkor, amikor mi megelőzni akarunk valamit, tehát amikor nincs is tünetem meg panaszom, tehát hogy nem tudok mi alapján ugye majd a gyógyító orvoslás részébe az egészségügynek elmenni, hanem hogyan tudom a modern vagy a preventív medicinát képviselni, mert hogy ott meg ugye, hogyha ezt az egész folyamatot nézzük, akkor annak a legelejére kell menni, tehát ott, hogy van nekem valamilyen genetikai hajlamom egy betegségre, majd a betegség egyszer elindul, majd lesz egy biológiai kezdete, de az még nem ma van.
Igen, de ez nem is biztos, hogy megtörténik.
Tehát, hogy gondold el, hogy például, hogyha van hajlamom arra, hogy a nagyobb kockázattal lesz Alzheimer korom.
De ez még nem, akkor, nem garancia,
akkor az nem most van még 40 éves vagy 50 éves koromban, hanem majd 60 meg 70 éves koromban.
De várjál, tudni, már... hogy meg fog történni? 100%?
Hát éppen itt van. Pontosan ez lesz egy nagyon fontos kulcskérdés ebben az egészben. Tehát, hogy a genetikai rizikó tényezőket, hogyha mi ismerjük, akkor tudjuk, hogy mik azok a dolgok, amire nekünk majd figyelnünk kell a jövőben. Tehát, hogy milyen megelőző lépéseket tudok tenni annak érdekében, hogy a betegség kise alakuljon. Tehát, hogyha én ismerem az én genetikai állományomat, minél többet belőle lehetőség szerint, vagyis a mai tudásunk szerint azokat a genetikai betegségeket, amiket tudunk befolyásolni, akkor azt nekem, hogyha én azt már ma tudom, mint egy kvázi egy térkép, vagy egy használati utasítás saját magamhoz, akkor én tudom, hogy célirányosan nekem milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy adott esetben ne is legyek beteg. Mert hogy ahhoz, hogy értsd az egészet, ugye azt kell látni, hogy a genotípus, vagy a genetikai állományunk, meg a környezet, mint két tényező, azok ketten együtt adják majd a fenotípust, tehát ahogy kinézünk, vagy ahogy megjelenik egy betegség. Tehát, hogyha nekem van egy hajlamom magas vérnyomás betegségre, de mondjuk egy olyan környezetben élek, ahol tényleg aztán a teljesen nyugalom van, senki nem zavar, akkor soha nem lesz magas vérnyomás betegségem, nincsen olyan stresszor faktor a környezetben. Ha meg van egy genetikai hajlamom, de mondjuk a belváros kellős közepén egy, nem tudom én, egy mulatóhely felett lakom, akkor ott bizony nekem arra kell figyelnem, hogy ugye a környezeti hatások, azok sajnos összeadódnak a genetikai rizikómmal, és előbb-utóbb mégiscsak magas vérnyomás betegségem lesz. De hogyha én tudom, hogy mik azok a környezeti faktorok, amire én tudok hatni, akkor tudatosan tudom ezt az egészet úgy egy picit manipulálni, hogy a végén ne legyek beteg. Tehát, hogyha én tudom, hogy nekem milyen rizikótényezőim vannak, hogy nekem például az én családomban ez és ez a típusú daganat előfordult, mondjuk, és én tudom, hogy nekem arra van egy rizikógénem, hogy nekem is nagyobb eséllyel legyen egy bizonyos típusú daganatom, akkor tudom célirányosan, hogy milyen daganat szűrésre kell nekem elmenni. Tehát, hogyha valakinek mondjuk egy olyan magas kockázatú genetikai variánsa van, ami mondjuk nőknél emlő és petefészek rákot okoz, ugye ez a BRCA gén, vagy az Angelina Jolie gén, nek is nevezik, hiszen ő talán az egyik legismertebb ember, akinek egy hasonló genetikai rizikó variánsa van. És akkor nem kell megvárni, hogy emlő rákja legyen, meg nem kell megvárni, hogy petefészek rákja legyen, és akkor azt mondjuk, hogy na, gratulálunk, megtapsoltuk magunkat, mert tényleg létrejött a betegség, tehát egyáltalán nem kell elérni odáig, hanem ilyenkor lehet egy tudatos olyan tervet készíteni, hogy például a reproduktív életszakasz lezáródása után megelőző profilaktikus céllal az emlő meg a petefészkek eltávolítása megtörténik. Az emlő helyett ugye rögtön lehet egy megfelelő implantátummal ezt korrigálni, hogy esztétikailag megfelelő legyen a műtét után is, és nem kell megvárni, amíg az emlő vagy a nehezen kimutatható petefészek daganat miatt, utána már az orvostudomány másik felét, a gyógyító orvostudományt próbáljuk használni, és futunk saját magunk után, tehát hogy nem proaktívak, nem megelőzőek, hanem reaktívak, tehát reagálunk valamilyen betegségre, és akkor már egy kicsit rosszabb helyzetből indul ez az egész.
Mi a helyzet azokkal a betegségekkel, amik nem ennyire expliciten talán kimutathatók, például a demencia. Az már amikor megtörténik, akkor kimutatható, de például ott lehet-e genetikai kockázatokról beszélni, hogyha egy családban előfordult már a demencia, nagyszülőknél, szülőknél, akkor nyilvánvalóan ott megvan ugye, az esély arra. De hogy ez kimutatható a genetikailag.
Ezek ugye nagyon, nagyon fontos dolgok, hogy amit beszéltünk az elején is, hogy talán itt az öt leggyakoribb ilyen halálok között a ötödik, de mégis a gyakori problémák között ott van az Alzheimer-kor, és akkor az Alzheimer-korra való rizikó az azért nem is annyira nagyon alacsony, mint amennyire először gondolnánk, hogy ó, hát valakiknek van, mi velünk meg nem fordul elő, mert bizony a populációnak egy olyan jó 10% körüli kockázata van arra, hogy az Alzheimer korra legalább egy rizikógént hordoz, és ugye ebben az esetben arról van szó, hogy ez tényleg idős korban már, 60 éves kor után problémát jelenthet, de hogyan lehet akkor tenni ellene tudatosan, hogyha én tudom, hogy nekem bizony ez a rizikófaktorom van, akkor az, hogyha én ismerem mondjuk a teljes genomomat, tehát a teljes genetikai állományomat, mind a 6 milliárd bázison, vagy mind a 3 milliárd bázispár alapján egy ilyen óriási adathalmaz segítségével tudok olyan megelőző intézkedéseket tenni, amit az orvostudomány jelen állása szerint tudunk befolyásolni, és adott esetben mondjuk ezt el is mondjuk a paciensnek, hogy ha neked ez a rizikógéned van, akkor ezt kell csinálni annak érdekében, hogy a betegség mondjuk ne jöjjön létre, vagy korán felismerjük, és korán el tudjuk kezdeni kezelni. Most az Alzheimer kór esetében, hogyha pont ennél a példánál voltunk, akkor hogyha én azt tudom, hogy nekem erre mondjuk van egy rizikógénem, akkor nyilván, amit beszéltünk az elején is, hogy ez az én aktív közreműködésemet igényli, tehát azt nem csinálhatom, hogy majd akkor várok valami csodára, hogy valaki helyettem megoldja, de hogyha tudom, hogy mondjuk a testsúlyomra kell vigyázni, hogy ne hízzak el, hogy ne legyen magas vérnyomás betegségem, hogy az agyi keringésemnek az állapota jó legyen, hogy az agyi erek azok ne legyenek feltétlenül ateroszklerotikusak a egészségtelen életmód miatt, hogyha én tudom, hogy akkor a memóriajátékokat fontos játszanom, hogy a szeretteimmel többet együtt lenni, hogy az emlékek folyamatosan jöjjenek, hogy megfelelően sokat kell aludnom, hogy ne fárasszam ki az idegrendszeremet, akkor már ma tudatosan tudok készülni azért, hogy én nekem ne legyen Alzheimer kórom. Tehát és hiába van meg a rizikógén, ha én tudatosan módosítom a környezeti faktorokat, akkor a betegséget el is lehet kerülni.
Dr. Nagy Gyula Rihárddal, a Semmelweis Egyetem habilitált egyetemi docensével, az IntelliGenetic ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.